I must say this welcome is somewhat overwhelming. And I'd like to start by inviting the State Secretary to please come and run for president in my own
Excuse me, I will just come play it for tehát mondtam professzor megköszönni ezt a civil elfogadtatást, a lelkes fogadtatást, és azt javasolja az államtitkárunknak, hogy az ő országában, az Egyesült Államokban induljon az elnökválasztás.
I frankly never dreamed that I would be invited to speak in any country where a high official of the government would actually arrive and give my speech for me.
Ez egy nagyon szokatlan esemény, hogy eljut egy országba, ahol a kormány hivatalos képviselője tulajdonképpen ugyanazokat a gondolatokat hangoztatja, mint Zoltán professzor, és tulajdonképpen az ő gondolkodásában fontos szerepet játszik, hogy előmozítása érdekében beszél, és nem ellen.
In any event, Hungary's reputation for being a country of revolution strengthens itself well here tonight and gives me great hope that this is going to be one of the points of leadership in restoring economic and political life to people around the world.
Tehát hallottam, hogy Magyarország a forradalmak országa, és ez meglehetős reménnyel tölt el az iránt, hogy az önök országában változások következhetnek be, és hogy mindezek a változások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy világ szinten is kedvező fejlemények következhessenek be.
I want to leave you tonight with two messages. The first, which is one that it sounds like you're already more than familiar with, is that the global capitalist system is now running wildly out of control and is exacting a terrible price from society as its excesses spread deprivation and instability around the world. The second message is that there is a clear and promising alternative that has nothing to do with communism and Soviet-style central planning. Rather, it involves acting to create that which capitalism promises but does not deliver: democracy and a true market economy. I believe, as I gather you do as well, that we live at a critical moment in human history. All of our lives and futures are being shaped by economic forces that are not well understood, even by those who are supposed to be in charge. I am among those, personally, that the capitalist system has favored. Indeed, I have spent much of my life serving its cause around the world. I now see, however, that capitalism has created a global economic system that is ruled by money, not by people, and results in the blind pursuit of money at the expense of life. In my experience, both communism and capitalism have proven their failure, and our hope for the future depends on creating alternatives based not on the pursuit of false ideologies, but on a deep and open reflection on what brings us real satisfaction in our lives and the ways in which we want to live with ourselves, our neighbors, and the planet.
Mielőtt lakorítanának a szöveget, annyit hadd mondjak, hogy kérdéseket lehet föltenni, de írásban kérjük. Azt kérem, hogy a sor szélére legyenek szívesek kiküldeni a fölírt kérdéseket, és a munkatársak össze fogja őket szedni, és amennyire jut idő, azokat meg tudjuk tárgyalni. Körülbelül egy olyan 40-45 percük a kérdések megválaszolására végén, és utána körülbelül 10-15 perc arra, hogyha valaki szeretné dedikáltatni a könyvét, akkor ide jön, és akkor a Kortlán professzor évben egy pár sort, vagy valamit, amit kérnek tőle. A ma esti előadás két üzenetet szeretne eljutatni önökhöz. Az első az, amit már részben hallottunk is, nevezetesen, hogy a globális kapitalizmus egyre inkább kikerül a kontrollunk, az ellenőrzésünk alól, és mindezért borzalmas árat fizettet a társadalommal, tudnék az instabilitást és a szegénységet terjesztél az egész világon. A második üzenet, amelyet szeretnék önökkel közölni, az az, hogy van számunkra egy nyilvánvaló és ígéretes alternatíva, illetve több alternatíva is lehetséges, amelyeknek semmi köze a kommunizmushoz, vagy a sztálinista típusú központi szervezésen alakuló rendszerhez. Sokkal inkább azon alapul, amit a kapitalizmus mindjárt számára ígér, de sohasem teljesített, nevezetesen a demokrácia és a piacgazdaság megteremtése. Most egy kritikus pillanatban élünk tulajdonképpen a történelemben. Az egész életünket olyan gazdasági erők irányítják és befolyásolják, amelyeket nem értünk meg teljesen, és még azok sem értik igazán, akiket ez a rendszer pártfogó. Azok között vagyok magam is, mondja a professzor, akiket a globális kapitalista rendszer pártfogolt és kegyeivel elkényeztetett. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy életem nagy részét hát ezen ügy segítésében vagy szolgálatában töltöttem el. Most viszont látom azt, hogy a globális kapitalista rendszer, amelyet a pénz ural és irányít, nem pedig az emberek. Ez ahhoz vezet, hogy az emberek vakon követik a pénz uralmát, illetve a pénz érdekeit, és mindezt az élet rovására teszik. A tapasztalatom az, hogy mind a kommunizmusban, mind a kapitalizmusban bebizonyosodott, hogy mindkét rendszer csődre, kudarcra van ítélve, és a jövővel kapcsolatos reményeink attól függenek, hogy vajon felismerjük azt, hogy eddig hamis ideológiákat követtünk, és vajon felismerjük azt, hogy mik azok a választások, amelyek előttünk állnak. Nyíltan és gyökeresen szakítanunk el az eddigi hagyományjal, és reflektálnunk kell arra, hogy a világunk működik, és ahogyan mi viselkedünk benne. Ettől függ az, hogy milyen a saját jövőnk, a szomszédaink, a környezetünk jövője, és milyen lesz magának a bolygónak a jövője.
Now that I have a better sense of where you're at as an audience, and I'm going to skip some sections of my prepared text in order to move this along so that hopefully we'll have more time to discuss the very interesting questions that you raised. But I do want to spend a little bit more time setting the context. As you know so very well, in the 1980s, capitalism triumphed over communism. A victory widely celebrated around the world, and certainly including here in Hungary and other countries that lived under the tyranny of the Soviet system. We were told that capitalism would bring the benefits of democracy and the market economy to all the world. The reality, however, has been quite different. We are just beginning to awaken to the fact that in the 1990s, capitalism has had a second less touted victory, a victory over democracy and over the market. We now face the deeply troubling question of whether during the first decade of the third millennium we may witness capitalism's triumph over life itself and our own ultimate destruction as a civilized species. For those of us who grew up believing that capitalism is the foundation of democracy, market freedom, and the good life, it has been a rude awakening to realize that under an unrestrained capitalism, democracy is for sale to the highest bidder, the market is centrally planned by global megacorporations larger than most states, the destruction of jobs and livelihoods is rewarded as a virtuous act, and the destruction of life to make money for the already rich is treated as progress. We now see that capitalism's claim to be the champion of democracy and the market economy is patently false. To the contrary, capitalism is their mortal enemy. Its relationship to them is much the same as the relationship of a cancer to the body whose life energy the cancer expropriates. Cancer, as you know, is a pathology. that occurs when an otherwise healthy cell forgets that it is part of the body and begins to pursue its own unlimited growth, without regard to the consequences for the whole. The growth of the cancerous cells deprives the healthy cells of nourishment and ultimately kills both the body and itself. Capitalism is doing much the same thing to the societies it infests. Through the course of this century, the world's great political competition was defined as a contest between communism and capitalism. We fell into the trap of believing we had only two choices. Ignoring the grand diversity that existed even in our bipolar world, most of us were inclined to assume that if a person were not a capitalist, then he must be a communist, and vice versa. Now capitalist ideologues tell us that since communism has been totally discredited, laissez-faire capitalism is our only choice short of a return to Stalin's central planning. Though it is a totally stupid claim, it often goes unchallenged.
Amint azt mindannyian tudjuk, az 1980-as években a kapitalizmus győzött a kommunizmus fölött, és ezt a győzelmet a világszerte mindenki nagyon dicsérte, és örült neki, örvendeztünk és ünnepeltünk. Ebben a győzelemben részt vett Magyarország is. Azt mondták akkor nekünk, hogy a kapitalizmus elhozza mindazokat az eredményeket, amiket egyébként hallunk, hogy ígér, a demokráciát és a piacgazdaságot. És mindez a kettő, ez győzni fog a világon, az egész világon. A valóság azonban teljesen más. Ugyanis kezdünk ráérni arra a tényre, hogy 1990-től a kapitalizmusnak volt egy másfajta győzelme, és amit nem annyira dicsérnek. Ez a győzelem a demokrácia és a piac fölötti győzelmet jelenti. Manapság már az a kérdéssel kell szembenézni, hogy benne a harmadik évezred első évtizedében tanulni leszünk ki annak, hogy a kapitalizmus legyőzi magát az életet is, és végső soron elpusztít bennünket is, mint civilizált fajt. Azokat, akik abban a hiszemben nőttek fel, hogy a kapitalizmus az alapja a demokráciának, a piaci szabadságnak és a jó életnek, azok számára kiábrándító a hideg valóság, amikor szembesülnie kell azzal, hogy a fékek nélküli korlátozásoktól mentes kapitalizmus és a demokrácia, amelyet a többet ígérő számára városítanak ki. És ez a rendszer, ez tulajdonképpen egy piaci rendszernek kikiáltott rendszer, de igazából központilag tervezik. Mégpedig olyan megakorporációk, olyan hatalmas globális vállalatok által, amelyek nagyobbak, mint a legtöbb állam, és amelyek úgy működnek a világgazdasági rendszerben, hogy megszüntetnek állásokat, emberek megélhetési lehetőségeit teszik tönkre, és mindezt a rendszer jutalmazza. Elpusztítják az élet alapját azért, hogy pénzt csináljanak azok számára, akik már egyébként is gazdagok, és mindezt a rendszer erkölcsös tettként, illetve hallásként apostrofálja. Manapság már látjuk, hogy az a kijelentés, hogy a kapitalizmus, a demokrácia és a piacgazdaság bajnoka, nyilvánvalóan hamis kijelentés. Éppen ellenkezőleg a kapitalizmus a halálos ellenségi elemek a kettőnek, a demokráciának és a piacnak. Valahogy úgy lehetne megfogalmazni ennek a háromnak a kapcsolatát, mint a rákos sejt viszonylatát az emberi testhez. Ugyanis a rákos sejt úgy működik, hogy egy egyébként egészséges sejt egyszer csak úgy gondolja, hogy ő most a saját növekedése érdekében mindent meg fog tenni, és nem lesz tekintettel a test többi részére. Ez a sejt elkezd korlátlanul növekedni, nincs tekintettel a következményekre, és más egészséges sejteket megfoszt az élet lehetőségétől, a tápláléktól, és végsősorban a végén elpusztítja mind a testet, mind pedig önmagát. A kapitalizmus tulajdonképpen ezt teszi azokkal a társadalmakkal, amelyeket megfertőz. Ez század folyamán A világpolitikai események azt hangsúlyozták, hogy egy hatalmas küzdelem zajlik a szemünk előtt a kommunizmus és a kapitalizmus között. És azt sugallta az a kijelentés, hogy csak két alternatíva létezik. Bele is esnünk ebbe a gondolkodási csapdába, és valóban azt gondoltuk, hogy csak két választásunk van. Ez azt jelentette, hogy figyelme kívül hagytuk azt a hatalmas változatosságot, ami még a kétpólusú világrendszeren belül is létezett. És mindannyian hajlamosak lettünk arra, hogy feltételezzük, hogy ha valaki nem kapitalista, akkor kommunista is viszont. A kapitalizmus ideológusai most azt mondják, hogy mivel a kommunizmust teljesen kivonták a forgalomból, teljesen azt lehet mondani, hogy világszerte megbukott, ezért a laissez-faire kapitalizmus, tehát a szabadjára engedett piacon alakuló kapitalizmus az egyetlen választási lehetőség, hogyha nem akarunk visszatérni a sztálinista központi tervezésen. Noha ez egy nyilvánvalóan ostoba kijelentés, a legtöbb esetben senki nem táfolja meg.
I'm afraid this screen is a little small for the size of this auditorium, but I will describe this overhead as you...
Tartunk, hogy túl kicsi és nem nagyon lehet látni hátul, de majd próbáljuk elmagyarázni, mi van ezen az ábrán.
What I'm trying to illustrate here is the essential difference between a market economy, as represented on the left side, and a capitalist economy on the right side.
A bal oldalon tehát a piacgazdaságot látjuk, a jobb oldalon pedig a kapitalista gazdaságot.
And these differences have a very practical significance because they do give us a clear and familiar answer to those who claim there is no alternative. The obvious alternative that I want to discuss with you tonight is the alternative of a market economy. Essentially, the task before us is to rid the body of society of the capitalist cancer and to create the real conditions for capital, for democracy, and for a global system of market economies and compassionate cultures that honor the needs of life and living beings. In a healthy market economy, which I've tried to diagram here, enterprises are human scale, and they're predominantly locally owned. It is, as I understand it, essentially the vision that you and Hungary formulated during the transition as you were trying to remove yourself from the Soviet system. It is now time to return to that vision. In such a market economy, economic exchanges are shaped and controlled by people through the expression of their cultural values, their purchasing decisions, and their democratic participation in setting the rules by which the market will function, and as well by their direct participation in the ownership of local enterprises. It is a dynamic and interactive system in which people participate in many roles and bring their human sensibilities to bear on every aspect of economic life. It is indeed true that political democracy and a true market economy, as I have just described, work well together as a means of organizing the political and economic life of a society to allocate resources fairly and efficiently while securing the freedom and sovereignty of the individual. They create self-organizing societies able to function with a minimum of central coercive control. It is also the magic of the market that it is able to reward those who do productive work that is responsive to the self-defined needs of others, as we all work together to add to the total wealth and well-being of society.
Tehát ez a fólia a piacgazdaság és a kapitalizmus rendszere közötti különbséget hivatott illusztrálni. Elmondom, hogy mi van rajta, tehát emberek, vagy people, és a globális pénzügyi rendszer, piacgazdaság kicsi és helyi, kapitalista gazdaság nagy és globális. A nyíl alatt globalizáció, deregulizáció és koncentráció. A körben, tehát a piacgazdaságot jellemző körben az emberek, kultúra és választás, ez szerepel az első téglalapban, utána szabályok, utána tulajdon. Tehát az emberek választásai, kulturális hagyományai, az emberek által létrehozott szabályok és a helyi tulajdonú, tehát a tőke helyi tulajdonása által hozzák létre a helyi, helyben gyökerező vállalkozásokat. Így működik alapvetően egy piacgazdaság. A kapitalista gazdaság jellemzői, van egy globális pénzügyi rendszer, amely a tulajdonáson keresztül, mivel ezt a kezében tartja, létrehozza és működteti a globális tőkés társaságokat, amelyek ezután befolyásolják a kultúrát és az emberek választásait, illetve befolyásolják magukat a szabályokat, amelyek a gazdaságot működtetik és keretbe foglalják. És mindez hatással van az emberekre. Tehát az egész folyamat pontosan fordítottja annak, mint amit az első esetben láttunk. Ezek a különbségek nem csak elméletiek, hanem nagyon komoly gyakorlati következményeik is vannak. Hogyha rávilágítunk ezekre a különbségekre, akkor egyszerű és valószínűleg többségünk számára már ismert választ kapunk arra a kérdésre, hogy vajon létezik-e alternatíva vagy sem. A válasz ugyanis az, hogy létezik az elmondott kettőt képest még egy másik vagy több alternatíva is. A nyilvánvaló alternatíva az, hogy a kapitalista rákos szerveződést el kell távolítani a társadalom testéből. Szükségünk van arra, hogy megteremtsük azokat a feltételeket, amelyek előkészítik a demokrácia és a piacgazdaságok globális rendszere, valamint a könyörületessége alakuló kultúráknak az elterjedését. Mert erre van szükség ahhoz, hogy az élet megmaradhasson a Földön. Illetve a társadalom is életben maradjon, fenntartható legyen. Egy egészséges piacgazdaságban a vállalatok emberléptékűek, és túlnyomó részben helyi tulajdonban vannak. Magyarországon is volt erre az a törekvés a szocializmus utolsó éveiben, amikor kezdtek elszaporodni a helyi tulajdonú vállalkozások. Voltam professzor javaslata, hogy el kellene visszatérni valamilyen módon. Egy egészséges piacgazdaságban a gazdasági cserét az emberek ellenőrzik, és ők formálják azt, hogy ezek a cserék, ezek a tranzakciók hogyan mennek végbe. Ennek a tranzakciók befolyásolásának a módja, hogy szerepel is az elben, a kulturális értékek, a vásárlói döntések, a demokratikus részvétel szabályok megállapításában, amelyek a piacra vonatkoznak, illetve más területekre vonatkoznak, illetve a helyi tulajdonása a vállalatoknak. Ez egy dinamikus és kölcsönhatásban lévő rendszer, amelyeknek a részek interaktív kapcsolatban vannak egymással, és az emberek sokféle szerepet játszanak benne. Emberi érzékenységünket beviszik a piacgazdaság minden működési funkciójába. Tehát nem egy személytelen és érzéketlen résztvevőkben álló rendszerről van szó, hanem az emberi érzékenységnek és tudatosságnak szerepet kell benne kapnia. A piacgazdaság és a politikai demokrácia nagyon jól tud együttműködni abban, hogy az életet a társadalom számára mind politikai, mind gazdasági értelemben önszerveződővé tegye, abban, hogy az erőforrásokat hatékonyan allokálja, elosztja, abban, hogy szuverenitást és szabadságot biztosítson az egyéni ember számára, nem csak a szervezetek számára. A piacgazdaság önszerveződő társadalmakhoz létre, amelyben minimálisra csökken le a központi beavatkozás szükségszerűsége. Egy másik speciális varázsa a piacnak, hogy képes arra, hogy azokat megjutalmazza, akik valóban produktív munkát végeznek, és akik produktív módon, termelő módon hajtanak végre beruházásokat. És mindez, ezeknek a produktív beruházásoknak, illetve a gazdasági tevékenységeknek a hatása, egyben valóban hozzájárul az egész társadalom jólétéhez is.
In contrast to the market economy, capitalism is about using money to make money for people who already have more of it than they need. Its institutions, by their very nature, breed inequality, exclusion, environmental destruction, social irresponsibility, and economic instability while homogenizing cultures, weakening the institutions of democracy, and eroding the moral and social fabric of society. Though capitalism cloaks itself in the rhetoric of democracy and the market, it is dedicated to the principle that sovereignty, the power to rule, properly resides not in persons, but rather in money and property, which is a decidedly undemocratic and elitist ideal. We are often told that deregulation and economic globalization, the removal of national borders, are necessary to free the market to create its magic and bring its prosperity. In fact, efficient market function depends on regulation and on economic borders. Deregulation and the removal of economic borders, in fact, free the institutions of capitalism, the global corporations, and the global financial system from public accountability, which leads in turn to a concentration of financial and corporate power in the hands of global financial institutions in which the real power to rule then resides. These institutions function by their own imperatives, detached from human interests and sensibilities. It's important to understand the dynamics of the system in which savings become aggregated into professionally managed retirement trusts and mutual funds, the managers of which have a legal fiduciary responsibility to maximize financial returns to their clients without regard to other consequences. This is all about understanding the dynamics of how this system works as an autonomous governing institution. Now, with the computer and economic globalization, the financial markets of the world merge into a single, unregulated, electronic trading system which is prone to extreme speculative excesses. Global corporations, in turn, consolidate and concentrate their power through mergers, acquisitions, and strategic alliances that place themselves beyond the reach of any state. Now, these global financial institutions that act as proxy owners expect the managers who are responsible for the operation of the corporation to take a similarly narrow view of their own responsibilities. In other words, your responsibility as the CEO of a corporation is to maximize short-term returns to the shareholders. And they send the managers a powerful message. Simply earning a fair profit is not enough. Your annual profits and share prices must continuously increase. And if you fail at this task of increasing profits and share price, your corporation will be taken over by those who will be more responsive to shareholder interests. That's a terribly important thing here to understand about the dynamic. If the heads of the corporations are captive to the system, the money managers are also captive to the system. Because if they're not producing returns from their managed portfolios, similar to or equal those of other financial managers, they too lose their jobs. So that's the key to the dynamics of the system. All through, the system tells the actors how you increase your profits is not our concern. As they say at the Nike Corporation, just do it. So the global corporation responds by using its great power to reshape cultures through its dominance in the media, to limit customer choices to those things which will produce the greatest profits for corporations, to pass their costs onto the public, to demand subsidies, and to rewrite the rules of commerce through trade agreements and instruments like the Multinational Agreement on Investment, so that the rules increasingly favor global capital at the expense of people and nature. People thus become reduced to the roles that capitalism chooses to place them in, purely as laborers and as consumers.
A kapitalizmus jellemzője példagazdasággal szemben az, hogy arra törekszik, és azt súlykolja a létrevők fejében, hogy teremtsenek minden több pénzt azon emberek számára, akik már egyébként is gazdagok, és akik tele vannak pénzzel. A kapitalizmus intézményrendszere saját természetéből fakadóan táplálja az egyenlőtlenséget, bizonyos csoportok kizárását, a környezet pusztítását, a társadalmi felelőtlenséget, a gazdasági instabilitást, miközben homogenizálja egyneművé teszi a kultúrákat, a demokrácia intézményrendszerei gyöngíti a társadalom erkölcsi és szociális hálóját jelentő értékeket és intézményeket. Jól lehet, a kapitalizmus önmagát a demokrácia és a piacgazdaság retorikája mögé rejti, ezzel látszázza önmagát, a hatalomgyakorlásnak, tehát a szuverenitásnak a legfőbb letéteményesévé mégis nem az embert teszi meg, hanem a pénzt és a tulajdon, ami egyértelműen nem demokratikus, hanem elitista gondolkodásra való. Gyakran mondják nekünk, hogy a dereguláció, a szabályoktól megszabadulás és a gazdasági globalizáció szükséges ahhoz, hogy felszabadítsuk a piacot. A valóság viszont arról szól, hogy egy hatékony piac igenis, hogy függ attól, hogy léteznek-e országhatárok és léteznek-e szabályozások, de nem a nevezett értelemben, hanem éppen fordítva. Tehát egy szabad piacnak szüksége van arra, hogy létezzenek bizonyos szabályok. A dereguláció és a gazdasági globalizáció a kapitalizmus intézményeit megszabadítja a köznek, tehát az embereknek való elszámoltathatóságtól, és a gazdasági és vállalati hatalom koncentrációját eredményezi. Olyan pénzügyi intézmények kezében, amelyek a saját törvényeik szerint működnek, amelyek elszakadtak az emberi értékektől és az emberi érzékenységtől. A megtakarításokat profi módon kezelt nyugdíj és más befektetési alapokban gyűjtik össze, amelyeknek törvényes meghatalmazása van arra, hogy az egyedüli felelősségük csak is abban merüljön ki, hogy a pénzügyi hozamát ennek a befektetési alapnak a saját ügyfelei részére maximálisan tegye. A pénzügyi piacok egyetlen óriási, szabályozatlan, elektronikus kereskedelmi rendszerre olvadnak össze, amely hajlamos a spekulációs túlkapásokra. A globális tőkés társaságok megerősítik és koncentrálják a hatalmukat azáltal, hogy fúziókat hajtanak végre, egyesülnek más vállalatokkal, felvásárolnak más vállalatokat, illetve stratégiai szövetségekbe tömörülnek, amelyeknek hatáskörre túlmutat bármely állami. A pénzügyi intézmények megbízott tulajdonosként működnek, amelyek rákényszerítik saját értékeiket, saját ideológiájukat és gondolkodásmódjukat a vállalatok vezetőségére, akik emiatt kénytelenek hasonló módon beszűkült látásmóddal látni a világot, tehát a rövid távú profit maximalizálása válik a céljára a vállalatoknak. A pénzügyi intézmények egy nagyon erőteljes üzenetet közvetítenek a vállalati vezetés felé. Egy kiegyensúlyozott profit szint már nem elég a vállalat számára. A részvényáraknak és az éves profitnak állandóan növekednie kell. Maguk a vállalati felső vezetők is a rendszer fogjaivá váltak. Az a vállalati vezető, aki nem hajlandó ezt a fajta célrendszert követni, a szembesülhet azzal, hogy valamely más vállalat, amely hajlandó ezen célok követésére fel fogja vásárolni, illetve hogy nagy részvényesek fogják megtenni ezt a felvásárlást, és a vállalati vezető elfiak alapja. hogy a vállalat vezetése hogyan érje a vállalat profitjának növelését, ez nem a piac gondja, mondják az ideológusok. És itt elhangzott egy idézet, ahogy a Nike szlogenje szólt, just do it, tehát csak csináld. A globális vállalat ezekre a kihívásokra úgy válaszol, hogy átalakítja az emberi kultúrákat, korlátozza a fogyasztói szabadság, a fogyasztói választásnak a szabadságát, a költségeket áthárítja a közösségre, a kormányokat pedig abba az irányba kényszeríti, hogy minél több támogatást juttassanak a vállalatok számára, illetve hogy átírják a kereskedelmi és egyéb gazdasági jogszabályokat a vállalatok javára. Ez a helyzet a multilaterális befektetési megállapodás tervezettel is, ami pontosan erről szól, és a napokban próbálják előtetni, illetve most jó híreket hallottunk, hogy egy darabig nem fogják előtetni. Majd meglátjuk. Az emberek tehát a kapitalizmusban már csak azt a szerepet játszhatják el, amelyet a rendszer rájuk kényszerít. Munkások lehetnek, vagy fogyasztók, semmi több.
The mega corporations and financial houses that dominate the capitalist economy are continuing to concentrate and consolidate their power over markets, technology, and capital through mergers, acquisitions, and strategic alliances without evident limit. The statistics are sobering. If we consider the gross sales of a corporation to be roughly the equivalent of the GDP of a country, we find that of the world's 100 largest economies, 51 are actually economies internal to corporations. Only 49 are national economies. The total sales, for example, of Mitsubishi Trading Corporation are greater than the GDP of Indonesia, which is the world's fourth most populous country and a land of enormous natural wealth. I'm sure you've heard many times from proponents of capitalism about how the market is much more efficient and responsive to the consumer than central economic planning. It is a strange claim to be coming from those who tell us how each new merger and acquisition which consolidates corporate power is going to bring greater efficiency and greater benefits to the consumer. It's strange because the economy internal to a corporation is not a market economy. It is a centrally planned economy, planned by corporate managers to maximize financial returns to themselves and to their shareholders. No matter what authority a CEO may delegate, he can withdraw it with a snap of his fingers. In the US-style corporate system, which is rapidly being brought into Europe and the rest of the world, the corporate CEO can virtually hire and fire any worker, open and close any plant, change transfer prices, create and drop product lines almost at will, with no meaningful recourse by the persons or the communities affected. Indeed, the power of the corporate CEO to dictate internal policy and action within the corporation would have made any Soviet planner green with envy. Thus, let us be clear that the global victory of capitalism is not a victory for the market so much as it is a victory for central economic planning. Capitalism has simply shifted the planning function from governments, which at least in theory are accountable to their citizens, to corporations, which even in theory are not accountable to anyone but their richest shareholders. We are moving very fast toward ever greater consolidation of unaccountable corporate power. In the United States, the total value of corporate mergers and acquisitions has increased at a rate of nearly 50% a year that every year since 1992, it means every year there's 50% more total value in mergers and acquisitions. And most of these mergers and acquisitions are accompanied by large-scale layoffs of employees. The greatest concentration of corporate power is taking place in the financial and the telecommunications sectors, which is equally ominous for the prospects of democracy, since the telecommunications is our media, our ability to communicate alternative points of view, and the financial system is the most powerful system of control, coercive control ever devised by human beings. This merger mania is spreading. Mergers worldwide had a total value of $1.6 trillion U.S. dollars in 1997. Again, that was up nearly 50% over the previous year. European mergers are increasing at roughly the same pace. This is especially important that American investment banks, which are among the world's most rapacious financial institutions, are moving into Europe with a vengeance and are involved as advisors in nearly two-thirds of the mergers and acquisitions taking place in Europe. So do not think for a moment that because Europeans believe in stakeholder capitalism, that the kind of capitalism I'm talking about here cannot happen in your part of the world. Indeed, the whole concept, a major part of the concept of these trade agreements, and particularly the multilateral agreement on investment, is to open up your economies to these rapacious Wall Street investment houses so that they can purge the social responsibility out of your system in order to increase profits for themselves. This, of course, presents a serious warning in terms of the integration of the European market and the introduction of a single European currency, which is part of the process, unfortunately, of speeding this process toward integration and opening the way for more rapid takeover of our economies by global financial houses.
Hatalmas méretű tőkéstársaságok, a megakorporációk és a pénzügyi befektető társaságok, amelyek uralják a kapitalista gazdaságot, folyamatosan koncentrálják a tőkét és a hatalmat, és szilárdítják meg hatalmukat a piac fölött. A technológia felett is megszilárdítják hatalmukat a tőke fölött, és mindennek eszköze a fúziók, a vállalatfelvásárlások és a stratégiai szövetségek láthatólag korlátozások nélküli létrehozása. A statisztikák kiábrándítóak. Hogyha egy vállalat bruttó forgalmát, tehát eladásának értékét körülbelül egy ország GDP-jének, vagy bruttó hazai termékének megfelelő kategóriaként kezeljük, akkor azt találjuk, hogy a világ 100 legnagyobb gazdaságából 51 vállalaton belüli gazdaság. Csak 49 van a 100 legnagyobb gazdaság közül, amely nemzeti, tehát nemzetgazdaság, valamely országos gazdaság. Példaként felosztatjuk a Mitsubishi Trading Corporation nevű vállalatot, amelynek a bruttó forgalma nagyobb, mint Indonézia GDP-je. Indonézia pedig a Föld negyedik legnépesebb országa, hatalmas természeti kincsekkel rendelkezik. Mindennyian hallottuk már azt, hogy a piac sokkal hatékonyabb, és sokkal inkább hajlamos válaszolni a fogyasztói igényekre, mint a központilag tervezett gazdasági rendszer. Furcsa ezt a kijelentést olyanoktól hallani, akik pontosan arra törekednek, hogy az újabb fúziókkal és vállalatfelvásárlásokkal nem hogy a nagyobb hatékonyságot segítik elő, és a fogyasztók javát próbálnak szolgálni, hanem éppen ezen vállalatok belüli gazdaságok elterjedését és méreteit próbálják fokozni. Ez a rendszer, tehát a vállalaton belül létező gazdaság, nem piacgazdaság. Ezt a rendszert vállalati menedzserek tervezik központilag. A céljuk pedig az, hogy a pénzügyi hozamot saját maguk és a leggazdagabb részvényeség számára maximalizálják. Mindegy, hogy a vállalati felső vezető milyen fajta hatalmat delegál és kinek a számára, vállalaton belül egyetlen csettintéssel visszavonhatja bármelyik intézkedését annak, akinek a számára ezt a hatalmat delegálta. Az amerikai rendszerben, gazdasági rendszerben, amely egyébként Európát is egyre nagyobb ütemben és egyre gyorsabban fertőzi meg, és nem csak Európát, hanem a világ más részeit is, a vállalati felső vezető gyakorlatilag tetszése szerint vehet fel alkalmazásba valakit és rúghatja ki az illetőt. Bármikor megnyithat és bezárhat egy üzemet, megváltoztathatja a vállalaton belüli elszámolási árakat, kialakíthat, illetve selejtként kilophat termékcsaládokat, és mindezt szinte korlátozás nélkül teheti tetszése szerint. És mindebben azok a közösségek, illetve azok az egyének, akiket ez az egész történés érint, gyakorlatilag nem szólhatnak bele. Ez a fajta hatalom, a tervezésnek ez a fajta centralizálása olyan fokú, amely bármely szovjet típusú központi tervezőt a sárga érítséggel között van. A globális kapitalizmus győzelme nem a piac győzelmét jelenti, pontosan amiatt, hogy a központi tervezés az, ami uralomra jutott ezáltal. A kapitalizmus egyszerűen fogta magát és a kormányzatok kezében lévő tervezői hatalmat átvándoroltatta egy másik kézbe, mégpedig azoknak a kezébe, azoknak a korporációknak, tőkés társadalmaknak a kezébe, akik nem felelősek senki másnak, csak a saját részvényeseiknek. A kommunizmus idején legalább elméletben azok, akiknek a kezében a hatalom volt, felelősek voltak az állampolgárok felé. A tőkés társaságok esetében ez még elméletben sem létezik. Egyre inkább afelé haladunk, hogy ez a fajta elszámoltathatatlan, felelősséget nem vállaló és a felelősségéről menekülő vállalati hatalom egyre inkább megszilárdul. Az Egyesült Államokban a vállalati összevonulások és vállalati felvásárlások értékének, tehát az összértéke körülbelül majdnem azt lehet mondani, hogy 50%-os évi növekedési rátát mutat 1992 óta egy évet kivéve. Tehát minden évben körülbelül 50%-kal nő ez az érték. A legtöbb ezeknek a fúzióknak és vállalat felvásárlásoknak hatalmas mértékű munkás elbocsátással jár együtt. A legnagyobb hatalomkoncentráció a pénzügyi intézmények terén látható, valamint a telekommunikáció, a távközlés területén. Ezeknek viszont nagyon messze menő következményei vannak mindannyian életére, hiszen a telekommunikáció, tudjuk, hogy ez egyik leghatékonyabb eszköz annak, hogy egymással érintkezésbe lépjünk, és az államtitkáról is megjegyezte, ez egy mindannyiunk számára egyébként egyértelmű probléma, ami világszerte jelentkezik. A fúziós mánia egyre inkább terjed. Világszerte a vállalat összeolvadások totál értéke, tehát az összérték 1,6 billió dollár volt 1997-ben, tehát 10-12-en. Ami kb. 50%-os növekedést jelent 1996-hoz képest. 1996-ban az európai vállalati fúziók és felvásárlások körülöttön ilyen mértékűek voltak. Ugyanolyan mértékűek voltak Európában, mint az Egyesült Államokban. Az amerikai befektetési bankok hatalmas erővel nyomulnak Európában is. És a legtöbb ilyen fúziós, illetve vállalat felvásárlási ügyletben részt vettek. Körülbelül 2/3 ezeknek az ügyleteknek, ezek az amerikai befektetési bankok vettek részt, mint tanácsadók. Egy pillanatig sem gondolja senki, hogy csak azért, mert az európaiak a stakeholder elméletben alapuló kapitalizmusban hisznek, tehát abban, hogy nem csak a részvényesek érdekeit kell figyelembe venni, hanem jelentős más érdekcsoportok is léteznek, akiknek van, és kell adni beleszólásra a vállalat döntésébe. Hát ne gondolja senki, hogy azért, mert Európában ennek hagyományai vannak, az a fajta folyamat, amiről most beszél a Fortan professzor, ez itt nem történhet meg. Ez gyakorlatilag már most és ebben a pillanatban is történik, itt a régiumban is. A multilaterális befektetési egyezmény, ami a korábban szó volt, pontosan ezt a folyamatot hivatott elősegíteni. A pénzügyi és a tőkés társasági érdekek rövid távú profit céljainak elősegítése a cél.
I understand that one of the things that many are concerned about is the growing presence of shopping malls and large retail retail outlets. Do you have a Walmart here in this country? No, Walmart hasn't
Not yet.
Well, watch out for them. They're the biggest retailer in the United States.
Kérdés az volt, hogy van egy már Walmart áruház itt Magyarországon, és hogy legyünk óvatosak, mert jönnek.
They are known for a very conscious, very intentional, very effective strategy of coming into small towns with their huge store and driving all the local retailers out of business by undercutting their prices, heavily promoted advertising campaigns. Until all the local businesses are gone, people have no choice, and then they raise the prices. In general, the development of shopping malls in the United States has had a devastating impact on community life. There's virtually these shopping malls, which are generally outside of the city centers, and only get to them by car, have been systematically destroying downtown business districts and the community commons. They in turn concentrate business and economic power in the hands of the large chains that of course dominate the shopping malls. And because their location is outside of the urban centers, they add to automobile congestion and the dependence on the automobile. It also means that a major public gathering space then is on private property, which can be controlled and which allows the owners of the private property to put limits on political expression that you might otherwise find in your urban centers.
Egy példát hallottunk arról, hogy hogyan nyomulnak az Egyesült Államokban viszont eladó áruházak. Az Egyesült Államokban mindenütt, gyakorlatilag mindenütt jelenlévő viszont eladó hálózat a Walmart nagyon ismert arról, hogy nemzetközileg ugyanazt a stratégiát alkalmazza minden országban, ami alapvetően arról szól, hogy a helyi viszonteladó, tehát kiskereskedéssel foglalkozó vállalkozásokat kiszorítják a piacról, mégpedig olyan módon, hogy olyan árakat diktálnak, amelyet ők megengedhetnek maguknak, tehát nagyon lennek az ára, és ezt nem képesek megengedni maguknak ezek a kis vállalkozások. Milyen ezek a kisméretű boltok elszínnek a cikkéről, és a helyi vállalatok, illetve a helyi lakosoknak nincs más választása, hogy ezekben a áruházakban vásároljanak, amelyek ott maradtak, abban a pillanatban a Walmart és mások felemelik az árakat. Vannak becslések arra, hogy hány állás teremtődik, illetve mennyi szűnik meg a Walmart áruházak létesítése során. A becslés úgy szól, hogy körülbelül minden egyes állásra, amelyet teremt a Walmart hálózat egy-egy új boltja, másfél állás megszűnése jut. Ez a másfél állásnak a megszűnése arra vonatkozik, hogy ezek a kis helyi vállalkozások, ezek támogatták a helyi jellegű egyéb vállalkozásokat is, amelyek ilyen módon el lehetetlenülnek. Általában azt lehet mondani, hogy az Egyesült Államokban ezeknek a bevásárló központoknak az elérhetősége pusztító hatással van a közösség életére, mert rendszeresen, módszeresen elpusztítják a belvárosi közösségi élet, mondjam, gyülekezőhelyét vagy szintereit, azokat a területeket, ahol a közösség egyetlen összejöhetett. Ezek a fajta vásárlóközpontok hatalmas láncolatok kezében koncentrálják a hatalmat, és mivel távol vannak a lakóövezetektől, ezért növelik az autóforgalmat, tehát egyrészt a környezetszennyezés problémájához is hozzájárulnak nagyon nagy mértékben, másrészt a társadalom függőségét az autótól szintén elősegítik.
We can no longer avoid the obvious fact that capitalism's failures are inherent consequences of its commitment to values and institutions that favor money over life. To create a world in which life can flourish and prosper, we must recreate our economies based on values and institutions that honor life, serve life's needs, and restore money to its proper role as servant. People often ask me if I have hope for the future. Do I predict a hopeful outcome? My answer is that it is a question of choice. It is a matter of increasing our awareness of the nature of the capitalist system, the global capitalist system, how it's functioning, and making conscious choices for alternatives.
Nem kerülhetjük el azt, hogy szembenézzük azon a nyilvánvaló ténnyel, hogy a kapitalizmus kudarca alapvetően a saját értékorientációjából fakad, saját természetéből fakad, azokból az értékekből és azokból az intézményekből, amelyek a pénzt az élet fölébe és elébe érjük. Ahhoz, hogy egy olyan világot teremtsünk, amelyben az élet virágozhat, és amelyben a jólétet megteremthetjük. Most, hogy ezt az álláspontot, hogy ezt a világot elérhessük, arra van szükség, hogy újra teremtsük a gazdaságot, amely gazdaságnak olyan értékekre és intézményekre kell alkulnia, amelyek tiszteletben tartják az életet, szolgálják az élet által felvetett szükségleteket, és a pénzt visszahelyezik abba a funkcióba, amelyet eredetileg szolgálni kellene tudni. A pénz azért van, hogy az ember érdekét szolgálja, és nem fordítva. Gyakran kérdezik Korten professzortól, hogy mennyire optimista. És hogyha ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, akkor vajon kedvező optimista a jövőképet fel tudja vázolni. A véleménye az, hogy mindez a mi választásunkon múlik. Azok, akik fölismerik mindezeket a tényeket, a kapitalizmus kudarcát, és mindazokat a halálos következményeket, amelyek magából a rendszerből következnek, azt kell, hogy mondjuk, hogy mindannyiunk felelőssége, hogy ezt a választást, ezt a lépést megtegyük.
The alternative that I bring to you involves a combination of democracy, market economy, and an ethical culture. I make specific reference to an ethical culture because one of capitalism's many myths is that by some wondrous mechanism, the market automatically turns personal greed into a public good. Because we are told Adam Smith said so. The fact is, the market has no such mechanism, and Adam Smith never said it did. Efficient market function depends absolutely on a culture of trust and mutual responsibility. To emphasize this fact, I refer to the alternative in my forthcoming book as the mindful market. The mindful market. to underscore the importance to efficient market function of an underlying ethical culture that encourages individuals to act with mindfulness of both their personal needs and the needs of the whole society.
Az alternatíva, amit fel tudunk mutatni, valamennyiünk számára tulajdonképpen ismert, hiszen a demokrácia és a piacgazdaságon alapul, és hozzájárul még egy nagyon fontos összetevő, az etikus kultúra, tehát az erkölcsön alapuló emberi kultúra. Itt külön föl kell hívni a figyelmünket erre a harmadik összetevőre, tehát az erkölcsös kultúra jelentőségére, hiszen a kapitalista ideológia egyik mítosza az, hogy létezik valami fajta varázslatos mechanizmus, amely az irányban hat, hogy a piac automatikusan a pénz javára, pénz jó előmozdítására fordítja az emberek személyes bóvóságát és az önérdekkövetését. Ezt a mítoszt az a kijelentés táplálja, hogy arra szokás hivatkozni, hogy mindez Adam Smith mondta. A probléma csak az, hogy a piacnak nincs ilyenfajta mechanizmusa, és Adam Smith soha nem mondta ezt. A hatékony piac egyértelműen és döntően a bizalomban épülő kultúrára alapszik, valamint a kölcsönös felelősségen alapszik. Ezt a meglátást hangsúlyozza a professzor, és ezt az alternatívát állítja előtérbe abban a könyvben, amelyet nem sokára ki fognak adni. És ebben a könyvben egy alapvető koncepció szerepel, amelyre az egész felmutatott alternatíva épül, ez pedig a mindful piac, amit valahogy gondoskodó, figyelmes, tudatos piacnak lehetne lefordítani. Ez a fajta piac hatékonyan működik, és az alapja egy olyan fajta erkölcsös kultúra, erkölcsel terített vagy erkölcsre alapuló kultúra, amely az embereket, az egyéneket arra ösztönzi, hogy tudatosan és nagy figyelemmel cselekedjenek, és vegyék tekintetben mind a saját szükségleteiket, mind pedig az egész társadalom szükségleteiket.
If we are to create a mindful market economy, it basically requires pursuing policies almost exactly the opposite of the policies favored by global capitalism. I wish I could offer you a quick and simple answer to the State Secretary's very well posed question. Let me give you the following general framework, and then during the question and answer session, maybe we can try to refine some of these. Consider these contrasts. Whereas capitalism prefers giant global monopolies with the power to extract massive public subsidies and avoid public accountability, the efficient function of mindful markets depends on rules that keep firms human scale and require producers to internalize their costs. Whereas capitalism institutionalizes a system of absentee ownership that keeps owners far removed from the consequences of their choices, the market economy favors ownership by real stakeholders, workers, owners, suppliers, customers, and communities. Building the link between ownership and consequences that brings human sensibility into economic decision making. Whereas capitalism prefers the economic man or woman to the ethical man or woman, the market economy assumes an ethical culture. Whereas capitalism encourages and rewards the financial speculator, the market encourages and rewards those who contribute to wealth creation through their labor and through their productive rather than speculative investment. Whereas capitalism places the rights of money and property above the rights of persons and seeks to free money from restriction by national borders, The market seeks to guarantee the rights of persons over the rights of money and honors borders as essential to the maintenance of economic health. What we must seek are public policies that align with the conditions of a mindful market. First of all, we need to be clear on the difference in purposes. Whereas the capitalist economy is designed to make money for capitalists, we must design market economies to efficiently meet the needs of every person in our society. That means instead of indicators that focus on how fast is the stock market going up, or how fast is the economy growing, including the production of all sorts of dangerous and damaging and harmful things, we want to know about indicators of how is the quality of our life improving, how clean is our water, how many people are employed at decent, well-paying jobs, etc.
A beteg gazdasági rendszer és az egészséges gazdasági rendszer között milyen különbségek vannak. Először is azt kell megfigyelnünk, hogy a kettő rendszernek milyen céljai vannak, miben térnek az alapvető célok. A kapitalizmus alapvető célja az, hogy a kapitalisták, tehát a pénz tulajdonosok számára a pénzt csinálja. Még a gondoskodó piacon alapuló rendszer alapvető célja, hogy mindenki szükségleteit kielégítse és mindent hatékonyan tegye. Az első esetben sokkal fontosabb az, hogy a részvénypiaci indexek fölfelé menjenek, a második esetben viszont arra vagyunk sokkal inkább kíváncsi, és arra vagyunk egyértelműen kíváncsiak, hogy milyen az emberek életminősége, milyen az a víz, amit iszunk, hány embernek van munkája, hánynak nincs, milyen az életnek a minősége, és erre kellene valami fajta mutató számot alkalmazni.
Basically, to summarize those critical characteristics, I'd say we need to favor small enterprises over large enterprises. We need to favor locally owned, stakeholder-owned businesses over foreign, global businesses owned by an impersonal financial market. Instead of open economic borders, we need the power to regulate our economic borders so that each community in the world has the right and the power to decide with whom they want to trade and under what conditions, and decide who they want to invite in to participate in their economy and under what conditions. It's not a matter of being unfriendly to foreigners, it is a matter of the necessary conditions to be able to maintain an economy that is responsive to your needs rather than to the needs of foreign capital.
Nagy vonalakban összefoglalva, tehát arról van szó, hogy ne a nagy méretű szervezeteket, hanem a kisebb méretű és helyi gyökerekkel rendelkező szervezeteket részesítjük ebben. Azokat, amelyek a stakeholder hát gondolkodásmód alapján működnek, nem pedig a részvényesek kizárólagos használható gondolkodással céljuk. A globális és nagyméretű szervezetekkel szemben, tehát a helyiek és a kicsik, az emberléptekűek előnybe részesítése az egyik legfontosabb teendőnk. Továbbá az, hogy ne nyissuk meg automatikusan a piacainkat és a nemzetgazdaság határait, hanem választjuk meg, hagyjuk meg a lehetőségét annak, hogy megválasztassuk, kivel kereskedünk és kitengedünk be a határokon belőle. Ez nem azt jelenti, hogy barátságtalanok vagyunk a külföldiekkel szemben, hanem azt jelenti, hogy nem a nemzetközi tőke érdekét tartjuk elsősorban szem előtt, hanem az első kérdésünk az, nekünk itt mobilra van szükségünk, és ezt a célt hogyan tudjuk elérni.
I leave you this message. It is time to start treating global capitalism as the deadly cancer it is. We have the right and we have the means to heal our societies by ridding them of the cancer as we work together to build the culture and the institutions of the just, sustainable, and compassionate world in which we all, of which we all dream.
Még a kapitalizmus a hatalmas globális monopóliumokat részesíti előnyben, amelyek kihasználják a közpénzből finanszírozó támogatások lehetőségét, tehát ezekre támaszkodnak nagy részben. Továbbá elkerülik a nyilvános felelősségvonás lehetőségét, addig a hatékonyan működő és valóban a piaci működésre alapozó gazdasági rendszer az olyan szabályozásokon alapszik, amelyek, mint az előbb is elhangzott, emberléptékűként szilárdítják meg, tehát ilyen nem engedik, hogy az emberléptékűség mértékét túlépjék a vállalatok, illetve rákényszerítik a vállalatokat arra, hogy internalizálják azokat a költségeket, tehát a vállalati költségvetésben jelenítsék meg és szembesítsék önmagukat azokkal a költségekkel, amelyek egyébként nem jelennek meg, és amelyeket a társadalom többi részére hárítanak. Tehát egészségügyi kezelés költségei, környezetszennyezés költségei és így tovább. Míg a kapitalizmus intézményesíti az úgynevezett távoli tulajdonlás rendszerét, tehát azt, hogy az, aki a globális korporációknak a tulajdonosa, az voltaképpen távol van a saját döntéseinek a következményeitől. Tehát ezt a fajta rendszert intézményesíti a kapitalizmus. Addig a piacgazdaság a valódi stakeholderek, valódi érdekcsoportok tulajdonását segíti elő. Tehát itt beleértjük ebbe a munkásokat, a részvénytulajdonosokat, a beszállítókat, a ügyfeleket, a vásárlókat, a helyi közösségeket és így tovább. A lényeg tehát az, hogy az emberi érzékek és az emberi észlelés, az emberi lélek működését, ha úgy tetszik, belevigyük a gazdasági döntési rendszerbe. Még a kapitalizmus a gazdasági embert, vagy a homo economicust favorizálja, állítja a középpontba, addig a piac az erkölcsös embert, vagy a homo moraliszt helyezi a középpontba. Ez a fajta, tehát az utóbbi rendszer, ez egy erkölcsös kultúrán kell, hogy alakuljon. Míg a kapitalizmus ösztönzi és jutalmazza a spekulásokat, addig a piac azokat ösztönzi és azokat jutalmazza, akik a valódi gazdagság előállításában működnek közre, akik saját munkájukkal és a produktív, tehát termelő beruházásokkal vesznek részt a gazdaság működésében. Míg a kapitalizmus a pénz jogát és a tulajdon jogát fölébe helyezi minden másnak, azért az utóbbi rendszer, amely piacon alapszik, az emberek jogát állítja a középpontba. És megpróbálja azokat a fajta törekvéseit a tőkének gyártolni, amelyet szeretné lebontani teljes mértékben a nemzeti, a nemzetgazdaságok határait. Itt az idő, hogy fölismerjük végre a kapitalizmus valódi természetét, és valóban halálos rákként kezeljük. Megvan a jogunk is, és megvannak az eszközeink is ahhoz, hogy a társadalmunkat egészségessé tegyük, hogy megszabadítjuk attól a rákos betegségtől, amelytől jelenleg szenved, hogy együtt dolgozunk olyan kultúra, olyan kultúrák kialakításán, és olyan intézmények kialakításán, amelyek elősegítik annak a fajta igazságosságon, fenntarthatóságon és együttérzésen alakuló világnak megvalósulását, amelyről valamennyien.